Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en. Esemény.
Idén is felragyognak a Szépművészeti Múzeum aranyló fényei, november 8-án megnyitja kapuit a 2025-ös Vince Gála, az igényes borkedvelők öröm ünnepe, Magyarország legnívósabb boros társasági eseménye. A Vince Gála a legkiválóbb magyar borok, a hazai csúcs gasztronómia és a művészetek ünnepe a Szépművészeti Múzeum falai között. Egésznapos sétáló, borkóstoló, éttermi kiállító gasztronómiai különlegességei, zárt körű, kiscsoportos menny és pokol házassága, William Blake és kora tárlatvezetések, szakmai mesterkurzusok és élő jazzzene teszik még színesebbé az idei programot. Az esemény egy pazar helyszínen, a múzeum varázslatosan felújított csarnok várja vendégeit. A Vince díjakért 22 kategóriában versenyeznek a magyar borászatok, a győztes borok sorrendjét a borszakmai nevezés, majd a fogyasztói szavazás határozza meg. A döntőbe jutó tételek minőségét a hazai borszakma 90 elismert és független szereplője, valamint a Vince csapata garantálja. A Vince gálán mind a 22 kategória legjobb 3 borra bemutatkozik, így a vendégek egy egész napos sétáló borkóstoló keretében fedezhetik fel és ízlelhetik meg a Vince díjra jelölt borokat. A gála új szintre emeli a magyar borok ünnepét, igazi közösségi élményé formája, a borkészítést pedig művészi rangra emeli. Nem véletlen, hogy az igényes borrajongók körében a Vince gála mára kihagyhatatlan társasági esemény, valódi örömünnep lett. A Vince gála tehát november 8-án lesz a Szépművészeti Múzeumban.
Fesztivál.
Idén Szofia Gubajdulina zeneszerző előtt tiszteleg a Koncerto Budapest egész napos kortár zenei fesztiválja, a Hallgatás napja, november 16-án a Budapest Music Centerben. A programsorozat 6 koncertet, csaknem 30 művet, több ősbemutatót és több mint 60 közreműködő művészt vonultat fel egyetlen napon a BNC nagytermében, az Opus Jazz Klubban és a BNC könyvtárában. A Hallgatás napja különlegessége, hogy a koncertek szinte szünet nélkül egymásba fonódva követik egymást. A Keller Quartet előadásában megszólal Anton Webern lírai szépségű Langsamer Satz című korai vonós négyese, valamint Arnold Schönberg ikonikus Piero Lunierje Maria Hausmann közreműködésével. A fesztivál középpontjában a 20-21. századi zene egyik legnagyobb hatású és legeredetibb alkotója, a Tatárföldön született, onnan Németországba kivándorolt Szofia Gubajdulina életműve áll. Az alkotó élete végéig szoros barátságot ápolt a fesztivál művészeti vezetőjével, Keller Andrással.
Koncert.
Mozart művekkel kezdődik a Filharmónia Magyarország Unikum bérlete november 21-én a Zeneakadémián. A Mozart harcai című koncerten csupa ismert Mozart mű szólal meg, az A-dur szimfónia, az A-dur klarinét verseny és a C-moll mise, az Orfeo zenekar és a Purcell kórus előadásában Vashegyi György vezényletével. Az esten közreműködik Egri Márton historikus basszett klarinéton, valamint Kovács Ágnes szoprán, Szutréli Katalin szoprán, Komáromi Márton tenor és Borka Ákos basszus. A második koncerten Beethoven Coriolán nyitánya, a 4. G-dur zongora verseny és a 7. szimfónia hangzik el december 6-án a Verbier Fesztivál kamarazenekara tolmácsolásában, Takács Nagy Gábor dirigálásával, a zongora verseny szólistája Ránki Dezső lesz. Februárban a Napkirály udvari kápolnájának ünnepi zenéibe lehet betekintést kapni. Húsvét előtt Bach János passiója hallható, az évad végén pedig az orgonák éjszakáján zárul a bérletes koncertsorozat. A Filharmónia Magyarország az idei évadban Budapesten is meghonosítja a Kodály Központban már jól bevált közösségépítő ismeretterjesztő programját. A prológus elnevezésű esemény lehetőséget kínál a közönségnek, hogy a koncert előtt személyesen találkozhasson és beszélgethessen a fellépő művészekkel. A Filharmónia Magyarország összes rendezvényére már megindult a jegyvásárlás.
Programajánló következik. Somodi Evelin interjúja.
Woody Allen legújabb színházi darabját mutatják be a Centrál Színházban. Tiszta őrület címmel látható Puskás Tamás rendezésében. A részletekről a rendezővel beszélgetek. Egy újabb premierrel készül a Centrál Színház, Woody Allen premierrel méghozzá Tiszta őrület címmel. A hamarosan 90 éves rendező legújabb darabja lesz ez, amit egyébként Puskás Samu és Puskás Dávid fordítottak közösen. Honnan jött az ötlet, hogy éppen ehhez a műhöz nyúljanak, és mi volt benne a különleges?
Majdnem úgy kezdtem, hogy 1900-ben, aztán hirtelen rájöttem, hogy azért mégsem, de 2005 óta játszunk egy Woody Allen darabot, aminek New Yorki komédia a címe. Éppen tegnap este volt belőle egy előadás, és sikoltozó, tomboló közönség fogadta ezt az immáron 300-hoz közeledő, az 296. előadást. Tehát, hogy 43 éves voltam, amikor ebbe belekezdtünk, és most a 66. születésnapomat ünnepeltem szeptemberben, úgyhogy könnyű kiszámolni, hogy 23 éve játszunk, múlhatatlan sikerre lesz a darabot. Bízunk ebben a szerzőben, bízunk benne, hogy jól forgatja a tollát, és olyat tud írni, ami a közösségnek kedvére van. Valamint való igaz, hogy a 90 éves Woody Allen, tehát még azt is mondhatnám, hálásak vagyunk, és hálálhat azt az neki ezért a hosszú lejáratú sikerért, de még hozzá, hogy a 90 éves, aki november 29-én lesz 90 éves, mi pedig november 7-én tartjuk az a mutatónkat, tehát valami éppen csak valamivel előzzük az ő 90. születésnapját, és ez a darab pedig világpremier, mert ezt a darabot tavaly írta, tehát 89 éves korában írta ezt a darabot, és most először a világon nekünk lesz módunk bemutatni, és ezt nagy örömmel is tesszük november 7-én a Centrál Színház színpadán. Sokáig, de ez minden darabban így van, hogy amíg nincs meg a megfelelő szereposztása, tehát egy ideje már nálam van a darab, de hogy amíg nincs meg a szereposztása, a megfelelő és a számomra biztos sikert, vagy legalábbis komoly bizalmat jelentő szereposztás nincsen meg, addig nem tudjuk visorra tűzni, de aztán összejött ez a szereposztás, a Woody Allen figuráját, akit ebben a darabban Jake Marinnak hívnak, ezt a Hevér Gábor játssza, a feleségét, a politológus Sheilát Partinóra, az örök hetérát, az ellenállhatatlan nőt, a rosszra csábító nőt Martinus Dorin a Búd szerepében, és a Fély szerepében, a szerencsétlen mennyasszony szerepében, a Ballesztet nézhetik majd a nézőink, és utoljára, de nem utolsó sorban a Szabó Kimmel Tamás pedig egy producer, egy kellemetlen producer szerepében láthatjuk viszont a Centrál Színház színpadán. Szóval azért választottuk, mert hogy biztos kezű szerzőt látunk benne. Természetesen a téma, amiket érint, az a tőle megszokott, hiszen 40 évvel ezelőtt már az Annie Hall-ban is erről beszélt, a sznobériáról, a szerelemről, a szexualitás hatalmáról, a férfi nyüglődéséről, hogy hogy lehet egyszerre polgár, és hogy lehet egyszerre a vágyait beteljesítő állat. Szóval egy mindig ugyanarról beszél, és most is most sem tágít ezektől a témáitól.
Kicsit talán az eszenciája az eddig életművének ez az előadás.
Én azt gondolom, hogy ezt lehet mondani, hogy mintha egy összefoglalója lenne. Természetesen, mint más darabjaiban is vonzódik a mitológiai témához, itt éppen a Párizs almája kérdés, vagy a mitológiai témakör az, ami felmerül, hogy Héra Pallas Athéné, vagy éppen a szerelemistenője Vénusz érdemli-e, és mint ahogy a mitológiából tudjuk, természetesen Párizs gondolkodik nélkül, pedig az egyik a világhatalmat ígérte, a másik az bölcs uralkodás, és a harmadik pedig a világ legszebb nőjét ígérte neki, és hát tudjuk a történetből, hogy a trójai háborút is kirobbantó választása Párizsnak Vénuszra esett. Hát itt is három nő szerepel a darabban, a Hérának megfelelő feleség a Sheila, a Fély, aki a Pallas Athéné, ebben a darabban Kék Harisnya szerepét játszó Ballester, de és persze az Alma, a Párizs választása, a producer, a darabban játszó Szabó Kimmel Tamás választása természetesen az Almát, az örök nőnek, az örök hetérának adja a Búcs nevű szereplőnek. De ez is, mint a régebbi darabjaiban, vagy a régebbi darabjaiból ismerős, de minden más is hasonlóképpen visszaköszön.
És ugye ebben az előadásban is igazából egy ilyen összejövetelnek lehetünk tanulni, ahol aztán mindenféle ember keveredik, és hát ebből szövődnek különféle helyzetkomikumok, nagyon nagy megfejtések, illetve nagyon érdekes életutakat ismerhetünk meg. Színészi oldalról a próbák kapcsán mi volt a tapasztalata? Ez nekik is egyfajta jutalomjáték? Élvezték a próbákat? Hiszen azt gondolom, hogy ezek olyan színes előadások, hogy ez mindenképpen színészileg is feltöltő lehet.
Ilyenkor az ember annyira belebonyolódik már a történetbe, annyira belebonyolódik az apróságokba, annyira hangsúlyokról, annyira futamokról, annyira zenei szakaszokról van szó, annyira apró bíbelődésről, hogy merre nyílik az ajtó, hogy milyen a hátszak, háttámlája a kanapénak, hogy pontosan hova kell állni a színésznek. Tehát annyira aprólékos dolgokról van szó, hogy nehéz ilyenkor már egyébként még beszélni is nehéz arról, hogy maga az egész darab mifelé tartana, vagy mi van a mondandója, de hogy a színészekkel folyó munka most annyira közelítvén a premierhez, annyira aprólékos, és annyira nehéz, igazi, a fiúk a bányában dolgoznak, talán így tudnám leírni leginkább, hogy mi az, amit ilyenkor csinálunk, hogy nagyon-nagyon kemény munka folyik, és abban reménykedünk, hogy ez a nagyon kemény munka megtermi a gyümölcsét, és sikerül majd olyan örömteli és mindenki számára kedves előadást létrehoznunk, ami igyekszik majd olyan hosszan örvendeztetni a nézőinket, mint ahogy ezt a Central Park Festival New York-i komédia előadását tette az elmúlt 20 sok évben. Én már nem hiszem, hogy meg fogom élni, az, ha így lesz, de a legjobbakat kívánom neki, és ilyen hosszú életet.
Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
Budapesttől alig másfél órányi autóútra, a Duna, valamint a Tatai és a Zsámbéki medence ölelésében található. A Dunántúli középhegység egy kevésbé ismert hegysége, a Gerecse. A mészkőből felépült, barlangokkal szabdalt karstvidéket erdők és sziklagyöpek tarkítják. Geológiai sokszínűsége mellett pedig számos kulturális értéket is rejt. Ha a Gerecsét választjuk úticélnak, a túrabakancsot semmiképp se hagyjuk otthon. A hegységet keresztül szeli az országos kék túra, de számos piros, zöld és sárga jelzés is vezethet forrásokhoz, kilátópontokhoz vagy éppen romokhoz. A legismertebb teljesítménytúra a Gerecse 50, amely minden tavasszal több ezer résztvevőt vonz. De rövidebb családi kirándulásokra is alkalmas útvonalak is találhatók a Gerecsén. Például a Tardos és Süttő határában futó, 105 méter hosszú Tardosi lombkorona sétány. A kör alakú sétány meglátogatására akár egy hosszabb túrát is felfűzhetünk. De, ha kicsikkel vagyunk, az Alsó Vadácsi vadászháztól körülbelül 15-20 perc séta alatt elérhetjük a fák között futó sétányt. Érdemes kitérőt tenni lábatlanra, a Dunamente Ökocentrumba vagy Péliföld-Szentkeresztre, ahol hazánk 7. naturparkjának bemutató helye található. A Gerecse Naturpark látogató központjában az ország első kiépített angol kertjét tekinthetjük meg, de tehetünk egy sétát a láperdei tanösvényen is. Hosszabb túrákra kiváló a Gerecse nyugati részén található Dunaalmási kőpite túrakörök tanösvény. A túrakörök az egykori római úton, régi kőbányákon és erdőkön átvezetnek. A lepényszerű, pitére emlékeztető kőpite tetejéről csodálatos kilátás nyílik a lábunk alatt elterülő Átalér völgyére. A hegységen több kilátó is áll. Egyebek között itt találjuk a Ranzinger Vince kilátót, amely a Szelin barlangtól nem messze a csúcshegyen magasodik. A páratlan panorámához 156 lépcsőfokot kell legyűrnünk, de igazán megéri. A magaslatból Tatabánya és környéke látható. A hegység bejárásakor érdemes figyelembe venni és előre tájékozódni a fokozottan védett lábatlani Nagypisznice, Tardosi Százvölgy, Neszmélyi Asszonyhegy, Dunaszentmiklósi Nagysomjó és a Baji Lábashegy határairól. Látogatásuk engedéllyel vagy a Nemzeti Park szakvezetőjével lehetséges. A jól jelzett turistaútvonalak szabadon bejárhatók, így a rövidebb sétától a hosszabb teljesítménytúráig mindenki megtalálhatja a számára megfelelő kihívást. A Gerecse nem csak természeti, hanem kultúrtörténeti értékekben is gazdag. Vértes szőlős közelében egy több százezer éves előembertelep maradványait tárták fel, a középkor emlékei közül pedig templomromok, földvárak és kastélyok találhatók a térségben. Az ördöglovas kastélyaként is emlegetett Sándor Metternich kastély Bajnán, vagy a Tatai vár és a mellette fekvő pompás Eszterházi kastély egyaránt a múltba enged be pillantást. A térség egyik legkiemelkedőbb eseményét is érdemes naptárba vésni. A Tatai vadlúcsokadalom Közép-Európa legnagyobb vadlúgyülekezete, ahol több tízezer madár látványos hajnali és esti behúzását figyelhetjük meg a Tatai öregtó partján.
Jó napot kívánok, ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Mit jelent együtt gondolkodni és dolgozni az intelligens gépekkel, hogyan tanulhatunk az AI-tól úgy, hogy közben ne vezessen félre minket, most akkor elveszi a munkánkat, vagy kiegészíti majd azt, miért gondoljunk rá emberként, milyen stílusban kommunikáljunk vele. Kezemben Ethan Mollick könyve, a társintelligencia, az alcím Élet és munka a mesterséges intelligencia új korszakában. Vendégem a stúdióban Pap László, programozó matematikus, az Itangó Kft. Tulajdonosa, a Gartner cég képviseletvezetője, aki a magyar kiadás megjelenését támogatta.
Amikor felmerült, hogy ezt a könyvet támogassuk, akkor először nagyon ambivalens érzéseink voltak úgy az egész csapatnak ezzel kapcsolatban. Jaj, már megint egy AI-os könyv, már megint mesterséges intelligencia, a vízcsapból is ez folyik. Igen, az első 78 oldal az egy alapozó része a könyvnek, és ha azon valaki viszont túljut, akkor olyan dolgokat nyit ki, és olyan szemszögből kezdi el megnézni ezt az egészet, amire azt mondtam, hogy na ez az, ugye a könyvben rengeteg példa van arra vonatkozóan, hogy ő hogyan használja a mindennapokban az AI-t, hogyan használta a könyv írásához is akár az AI-t.
Van egy idézet, ami neked nagyon tetszik.
Mi a sétáló beszélő nyomelemekkel feltankolt víztartályok sikeresen meggyőztük a rendezett homokot, hogy tegyen úgy, mintha hasonlóan gondolkodna, mint mi. És itt ugye mi sétáló víztartályok vagyunk nyomelemekkel feltöltve, és hát ha megnézzük, a szilícium lapkák pedig tulajdonképpen újra rendezett homokszemek.
Foglalkozik a munkahelyek átalakulásával, vagy a munkavállaló feladatköreinek az átalakulásával, illetve szakmákkal, amelyek megszűnhetnek, és amelyek biztosan nem, mert az AI azt nem tudja ellátni. Ide kapcsolódik, hogy azt írja, hogy számos olyan alkalmazott van, aki használja az AI-t a munkához, és hogy titkolja a főnöke előtt, és azt írja a szerző, hogy biztosan nem szabad olyan vezetőnek lenni, aki előtt titkolni kell az AI-t, hanem inkább ösztönözni a dolgozókat.
Nagyon sok múlik ugye az emberek hozzáállásán, beleértve a vezetők hozzáállását is ebbe a kérdésbe, mert az egyik fő mondása a könyvnek az az, hogy az embert nem lehet kiiktatni semmelyik munkakörből teljesen, hiszen amikor elmondja az együttműködési alapelveket az AI-jal, akkor az első az az, hogy ő neki mindig, mint használónak, mindig benne kell lenni. Az AI, aki ül valahol egy dobozban, és az elektronok száguldoznak benne, halvány fogalma sincs arról, ami mondjuk a mi környezetünk most itt a stúdióban, és ő ennek megfelelően csak univerzális válaszokat tud adni, amelyekben, hogyha én jól kérdezek, akkor tud nagyon jó válaszokat adni nekem, de a végén azt nekem kell eldönteni, hogy ez a válasz ez mennyire segített, mennyire az a válasz, ami előre visz, és mennyire pedig még pontosítanom kell azt, hogy mit is szeretnék ettől.
Még a leginkább automatizált feladatokat, amit odaadhatna az ember az AI-nak, még azt is meg kell nézni, ugye a végeredmény. Tehát azt mondja, hogy e-mailekre automatikus válaszokat adni, minden, azt is meg kell nézni.
Igen, amiért elkezdett érdekelni a könyv, az maga a címe, tehát társintelligencia. És azt gondolom, hogy ebben a címben nagyon sok minden benne van, hiszen azt tanítja meg a könyv is, hogy az AI az társ kell legyen. És persze értelmeznünk kell azt, hogy hogyan tud társ lenni különböző dolgokban, de például, hogyha a munkát nézzük most, akkor azt mondom, hogy ugye egy főnöknek az ilyen MBA és hasonló dolgokon az egyik alapdolog, amit el kell sajátítani, az a delegálás, vagy hogyha ezt másképp fogalmazom, azt is mondhatnám, hogy arra rá kell jöjjön, hogy amit más el tud helyette végezni, azt nem neki kell elvégezni, hanem azt csináltassa meg másokkal. És hogyha ezt tovább viszem az AI-ra, akkor azt a gondolatmenetet, azt a gondolkodást, módot be kell építenünk most már, hogy amit az AI meg tud csinálni helyettünk, azt csinálja meg ő. Ez persze ugyanúgy, mint hogyha valakinek kiadok egy munkát, mint delegálást, akkor meg kell néznem a végén, hogy vajon jót csinált-e, és ha az AI-nak is kiadok egy feladatot, kérdezek tőle, vagy mondok neki egy utasítást, a végén meg kell néznem a végeredményt. Tehát egy vezetőnek, hogyha van egy fontos dolog, amiben ő neki eredményeket kell produkálnia az adott szervezeten belül, akkor nem az a feladata, hogy ő csinálja meg, hanem az a feladata, hogy utána olyan eredményt adjon át, amiért vállalja a felelősséget. És ez ugyanúgy igaz, akár ezt beosztottakkal, akár AI-jal csináltatta meg, tehát itt az AI-t azt fel kell emelni a beosztottak szintjére.
Mennyire alkalmas ez a könyv szerinted, hogy az AI-jal kapcsolatos félelmeket eloszlassa, hiszen az olvasóban nyilván van, mert azért pontosan nem nagyon értjük, hogy ez az egész ez hova vezethet.
Könnyű lenne azt mondani, hogy abszolút. Én azt gondolom, hogy a könyv abban nagy segítség, hogy bátorságot ad, nem tud minden félelmet eloszlatni, de abban bátorságot tud adni a könyv, pont a példáin keresztül, hogy kipróbáljam. És aztán ez így egy ilyen felfedezésre inspiráló könyv lehet, tehát merjünk kutatni, merjünk próbálkozni, ebben biztos, hogy segít a könyv. És persze, hogyha nyitott vagyok, és a könyv alapján azt mondom, hogy miért ne, akkor azt, hogy mondjuk az én munkámat hogyan érintheti, hasonló kérdésekben szintén tud támpontot adni. Az AI alkalmazásnak a jelenlegi egyik tapasztalata, hogy óriási hatékonyság és produktivitás emelő vagy fejlesztő eszköz, de hogyha ez nincs jól bevezetve, akkor ott van, hogy tulajdonképpen a felszabadult erőforrások, idők, azok nem termelnek többet, nem nő a vállalat vagy a szervezet egészének a produktivitása.
Azt mondja a szerző az alapelvek között, hogy éljünk az AI-t a lehetőségekkel. Van egy olyan alapelv, amely szerint muszáj ellenőriznünk mindig.
Muszáj.
És van egy olyan alapelv, hogy tekints rá emberként.
Igen, nekem ez volt az első olyan, ami ilyen out of the box gondolkodásra késztetett a könyv kapcsán. Ehhez tudni kell, hogy ugye én 1992 óta számítógépekkel élek, sőt AI-t próbáltam akkor csinálni, ami lehetetlen volt, és ezt ő is nagyon jól leírja a történelmi áttekintés részben.
Nem volt elég információ, vagy
nem volt
technikailag
elég, technikailag alkalmatlan volt rá, tehát az akkori gépek azok, tehát nekem az AI felismerésem, és ebben sokat segített a könyv, az egyik az az, hogy oké, amikor megjelentek a mai modellek, akkor azt mondtam, hogy jó, ez ugyanaz, mint 30 évvel ezelőtt, csak hát itten az erő győzött, mert már olyan erős a hardware alatta, hogy ezt meg lehet csinálni. És egyébként részben ez igaz is. De közben azért a transformátorok architektúrája, ami itt szintén le van írva a könyvben, az azért megmutatja, hogy milyen szellemi fejlődésen is átment az AI. És most, hogy az antropomorfizálásra visszatérjek, ugye, amit én látok így, az elmúlt 30 évben kezdjük ott, hogy egy vállalatban mindig az üzlet és az IT az két külön dolog volt. És most a digitalizáció meg a személyi számítógép, ezek mind arról szólnak, hogy bejött a szobába, bejött az asztalomra, a táskámba, a kezembe, együtt élek az informatikával, akár tetszik, akár nem. Együtt élek a technológiával, akár tetszik, akár nem. Olyan dolgokat osztok meg a telefonommal, amit a barátaimmal sem, vagy a párommal sem, és tulajdonképpen ő mindent tud rólam, vagy ő tudja a legtöbb dolgot rólam. És ennek ellenére úgy kezelem, mint egy kütyű, mint egy technológiai eszköz, aminek van egy virtualizált, hihetetlen adathalmazzal rendelkező háttere, és nem használom ki azt, hogy ő olyan dolgokban tud nekem segíteni, amelyekben mondjuk eddig csak szakemberekhez fordulva tudtam segítséget kapni, vagy rákerestem a Google-ön. Minél inkább megtanuljuk használni emberi módon, annál inkább társunkká tud válni. És minél inkább társunkká tud válni, annál inkább hatékony. Az, hogy kinek milyen társa, az nagyon függ attól, hogy éppen kinek mire van szüksége. De ha én nem próbálom meg emberként használni a mesterséges intelligenciát, akkor őt mindig csak valamilyen technológiai rabszolgaként fogom megélni, és nem fogom kihasználni a valódi képességeit.
Társintelligencia, élet és munka a mesterséges intelligencia új korszakában, Ethan Mollick igazán inspiráló könyve, a HVG könyve kiadó gondozásában jelent meg, a magyar kiadás létrejöttét pedig Papp László támogatta, aki programozó-matematikus, az Itangu Kft. Alapítója és a Gartner cég képviseletvezetője.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.